Könyvmostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmostra, én Nemes Anna vagyok, és hát ez az új év első adása, mindenkinek nagyon boldog új évet, és van egy ajándékunk a szerkesztőmmel, hogy én ma nem leszek műsorvezető, úgyhogy át is adom a szót Hadobás Bernadettnek.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Nemes Anna első regénye az Előled című könyv. Úgy kezdődik, hogy dökszag volt. Kérdeztem apámtól, mit érzek, ő mondta, hogy azt, hogy dökszagot. És innentől kezdve elindult egy spirál. Egy spirálba húztál le, és rengattál bele, ami sötét ez a spirál. És olykor a könyv által, mert hogy ugye azért itt nagyon kegyetlen dolgok történnek, olykor engedtél levegőt venni, és úgy kitekinteni ebből a spirálból, de aztán mindig visszarántottál. És elolvastam a könyvet, és azt éreztem, hogy én a hétköznapi életben egy másik Annát ismerek. Egy olyan Annát, aki egy törékeny, kedves, bájos, vicces, humoros lány. Nagyon szeretek vele együtt dolgozni, és itt van ez a könyv, ami meg sötét, komor, nagyon mély érzéseket közvetít, ad át olyan dolgokat, amiket... Azt kell, hogy mondjam, azt szerintem durva, hogyha ember, Eszterke, ugye a regénynek a főhőse átél, és arra lennék kíváncsi, hogy ki valójában Nemes Anna? Mind a kettő?
Volt az életem legnehezebb kérdésével kezdjük ezt a beszélgetést. Nekem nem az volt a célom, és nem dörzsölgettem a tenyeremet, hogy most jól kitolok az olvasókkal, és egy örvény lehúzza őket, amikor végig szenvedik ezt a könyvet, vagy végigolvassák ezt a könyvet. De az tény és való, azt nagyon sokszor megkérdezik, hogy ebben a könyvben én mennyire vagyok benne. És erre azt szoktam mondani, hogy minden megtörtént velem, és semmi sem történt meg velem egyben, amit itt leírtam. Egyetlen egy magánéleti, nem, kettő magánéleti alapélményem van, ami ennek a komorságát adhatja. Az egyik az, hogy amikor írtam ezt a regényt, akkor már nagyon ott volt a küszöbön, hogy elveszítem a nagymamámat. És a halállal való tusakodásom és viaskodásom az nagyon kiskorom óta tart, és nagyon nehezen birkózom meg azzal, hogy mulandóak vagyunk. Szerintem egyébként ez egy ilyen közös alapélményünk is, csak én halmozottan sokat foglalkoztam ezzel szerintem. És itt szembe kellett néznem azzal, hogy nagyon, nagyon közel van, hogy nem bújhatok el ezzel az élményelől, és elveszítem a nagymamámat. Szerintem 90 oldalt áldoztam ennek önző módon. Aztán a másik magánéleti alapélményem az pedig az, hogy az édesapámmal nagyon rossz a viszonyom. Amit 30 éves koromra feldolgoztam, szerintem így 70 felé járva ő is feldolgozott. Azt tudom mondani, hogy nagyon szeretjük egymást távolról, de hogy rögös út vezetett odáig, hogy ezt ki tudjam mondani, és ilyen hatalmas szeretettel tudok gondolni apukámra, mert hát félig mégiscsak belőle vagyok, a termetemet, amit egészen szeretek, azt neki köszönhettem, sok mindent köszönhetek neki, de az, hogy mi rosszban voltunk, és a szeretet nyelvünk az finoman szólva sem egyezik, hát azt megkapta az Eszterke meg az apukája, és ott a legsötétebb mélységekbe vittem le az ő kapcsolatukat, és mivel 19-ben jelent meg, szerintem a spoilerezés, mint olyan itt már nem, tehát hogy itt meg is gyilkolom azt az apát, és valószínűleg ebben a könyvben az én édesapámnak azt a részét, akivel nem jöttünk jól, meggyilkoltam, és az elmúlt 2 évben odaig eljutottunk, hogy most nyáron találkoztunk, és már puszilkodtunk, és hát eljutottunk egy ilyen távoli szeretet viszonyig. Úgyhogy azt hiszem, hogy a komorságát ez adja a kötetnek.
Magát a könyvnek. Édesapád él valójában, viszont a könyvben szereplő édesapa, őt, ahogy te is mondod, azt a karaktert ott úgymond meggyilkolod. Miért döntöttél így akkor, hogy ezt a szereplőt úgymond kivégzed?
Az írás közben alakult így. Képzeld el, hogy nem volt ez ilyen kitűzött célom. Hozzám képest egészen precíz volt az alkotói folyamat, meg voltak a fejezetek, egyébként 4 fejezetben gondolkoztam, ebből 3 maradt, mert nem maradt a történetben több, így tudtam nagyon szigorú lenni magammal, és nem is kellett a szerkesztőmnek rám szólni. A londoni 4. fejezet az kimaradt. Ott egyébként tovább göngyölítettem volna a szerelmi szálat is, tovább göngyölítettem volna a gyógyulási folyamatát Eszternek, de nem volt rá szükség. És úgy éreztem, hogy egyetlen egy dologgal tudok segíteni ennek az agyon nyomorgatott karakteremnek, akit 160 oldalon keresztül kínzok minden lehetséges módon, hogyha az ő legnagyobb fájdalmát és bántalmazóját kiveszem az egyenletből. Uh-huh. És ez egy egyébként elsőkörös, meg nagyon kisiskolás megoldás, hogyha azt szerzői szemmel nézem, meg kritikus szemmel nézem, akkor ez nem volt a legtúlgondoltabb megoldás, de én úgy éreztem, hogy így tudok segíteni ennek a karakternek.
Feloldozást nyer a végére Eszterke? Azáltal, hogy ez a karakter nem szerepel többet a történetben?
Nincs neki hova tovább. Uh-huh. Tehát ott van egy karakter, aki majdhogy nem kivégzi az ő édesanyját, aki tönkretette azt a 25 évét, amin úgy, ahogy végigmegyünk a könyvben. Hova lehetett volna fejlődni? Én azt gondoltam, hogy ott nem lehet fejlődni, ott meg kell szakítani valamilyen módon ezt a viszonyt. Úgy, hogy ne is lássam vissza út.
Uh-huh. Hogyha Eszterkére gondolok, aki ugye a regényednek a főszereplője, tényleg viszontagságos az az út, amit maga a könyv meg a kötet bejár. Gondolok itt erre a nagymamával való nagyon jó viszonyra, de ugye meghal a nagymama ebben a regényben, az édesanyjával való kapcsolatára Eszterkének, ugye az édesapjával, és van benne egy párkapcsolat is, ami ugye bebevillan olykor, hogy egy kicsit megszakítva magának a regénynek a fonalát, menetét, pont jókor, pont annyit kapok ebből a párkapcsolatból, amit szerintem elegendő, hogy tudjak, és elképzelhessem, hogy ez egy bántalmazó dolog volt. Hogyha most abba gondolsz bele, hogy Eszterke elindult egy utazásra, ugye az elején a regénynek, 3 országot, vagy város jár be. A végére, az utazás végére, ennek a 9 vagy 10 napos utazásnak a végére, szerinted mi az, amit tanult, vagy amiben megfejlődte önmagát Eszterke? Egyáltalán tanult ebből bármit is?
Semmit. Ő egy olyan egyszerű, és hogyha már az előbb azt mondtam, hogy első körös, ő a traumafeldolgozásban ő az első osztályt járja. Tehát ő még úgy gondolja, hogyha elmegyek világgá, akkor az számít bármit is. Uh-huh. Úgyhogy ő inkább elindul egy úton. Elindul egy úton, a menekülést választja, egyébként ikonikus helyszíneket jár be, kivéve Bruno, oda véletlenül megy.
Ez számodra, mint író, ikonikus helyszínek? Vagy Eszterke számára?
Az ő életében ugye fotók alapján választ helyszíneket, és gyerekkori élmények alapján. Az utolsó helyszín, az egy kis olasz kisváros Vasto, uh-huh. Oda például azért megy, mert kötődtek jó gyerekkori emlékei és élményei
a családi nyaralások.
Igen. Így van. Szarajevóba azért megy, mert talál egy fényképet a nagymamája házában, hogy az ő apja egy feltételezhető szeretővel az ő születése környékén járt Szarajevóban. És ezt a nagymama féltve őrizte. És feltételezhetően nem mondta el senkinek. De mégis ott volt.
Te a valódi életben amúgy jártál ezeken a helyszíneken? Ugye Bruno, Szarajevó és Vasztóról van szó.
Igen. Egyébként a 4 kedvenc városomba, ha már feloldozás, a 4 kedvenc városomba akartam elküldeni Esztert, hogy azért legyen neki egy kicsit jó. Én mind a, ugye London kimaradt, de Londont is nagyon-nagyon szeretem. Ha kell kedvenc nem magyar várost választani, akkor Bruno. Uh-huh. Oda küldtem először.
Igen, így van.
Nekem fantasztikus brunói élményeim vannak, és vonatozós élményeim. A leghosszabb vonatút, amit vállaltam, az mindig ez a 4 órás Bruno volt, és én nagyon szeretek ott lenni, szeretek jókat enni, inni, ezt talán kicsit neki is átadtam, ezt a jó élményt, de közben ő ott szenvedett, én sosem.
Akkor maga a leíró rész, az ennek köszönhető, hogy ott nagyon plasztikus, tehát beleérző képességemmel látom magam előtt, hogy vajon milyenek ott a látványosságok, mit érdemes ott enni, inni, mert hogy a gasztronómiát is belevitted, beleszőtted magába a regénybe.
Na igen, ott már félig meddig volt csak saját tapasztalás, mert úgy csináltam a könyvnek ezeket a nagyon durván leíró részeit, és nagyon részletes leíró részeit, mint ahogy készülök egy forgatásra, vagy egy interjúra. Felcsaptam a térképet a neten, TripAdvisor alapján megnéztem a legjobb helyeket, recepteket kutattam ki, tehát ott volt egy kutatómunka, mert tudtam, hogy az én élményeim azok nem elegendőek valószínűleg ahhoz, hogy egy, hát számomra elfogadható, teljesnek tűnő képet adjak uh-huh. egy ilyen kirándulásról. Úgyhogy ott volt jócskán kutatómunka.
Most itt meg is állnék egy pillanatra, a könyvet félretenném, az előre című könyvet, mint történet, amiről beszélünk, és kitekintenék most egy kicsit a könyvnek a születésére. Kepes András a te műsorodban volt a könyvmustrában, és ő azt mondta, hogy amikor az ember regényt ír, akkor sokkal őszintébb, fura módon. Írásban az ember, mint hogy az egy intim műfaj, és össze vagy zárva saját magaddal egy szobában, ott az ember sokkal őszintébb. Tehát te is ennyire őszinte voltál magában a könyvben? Vannak olyan részek, momentumok benne, amire azt mondod, hogy ez tényleg veled történt meg?
Én ehhez a fajta magammal való, vagy magammal folytatott párbeszédhez hozzászoktam, mert egyrészt naplóíró kamasz voltam, ott van a gyerekszobámban 17 teleírt füzet van, amit 10-12 éves koromtól, és ott nagyon írtam, és ott nagyon szépen végigkövethető, hogy volt háromsoros bejegyzés, hogy ma Ildi néni, az osztályfőnököm adott egy piros pontot, és attól eljutottam a 10-15 oldalas bejegyzésekig 18 éves koromra. Ezt például én nagyon szeretem végignézni. Úgyhogy nekem az nem egy veszélyes terep, hogy ott őszintébb vagyok-e, vagy mennyire lehetek őszinte, mert volt a naplóírás, ahol mindent lehetett, korlátok nélkül, és ebből becsatornázódott a novellaírás 15 éves koromtól. Ott volt egy pályázat, amin indultam, és ott próbáltam ki először, hogy milyen az, hogyha fikciót írok. És én ott elkezdtem megtanulni, hogy hogyan ne legyek túl őszinte, és hogyan ne legyen az a saját lelkem kiárusítása teljesen fölöslegesen. Mert hogyha egy szöveg jól van megírva, akkor én úgy gondolom, hogy az ugyanakkora élményt ad, hogyha az a saját történetem, vagy egy 100%-ig fikciós történet.
Mennyire szeretted amúgy a műfaját, a regényt, miközben írtad?
Nem szerettem, leginkább utáltam, mert novellista voltam. Csak annyira egy irányba mutattak a szövegeim, és akárhol jelentek ezek meg, és azok nagyon nagy büszkeségeim. Itt Petőc András muszáj behoznom.
Igen, aki
Petőc mentorod. András a Kodrányi János akkor még főiskolán tanított, 19 éves koromban kerültem be az ő műfaj órájára, és hát az egyik első kortárs író élményem volt, és akkor ébredtem rá, mert hogy ott volt előttem, és láttam, hogy te jó ég, hát az író az nem halott. Az író az itt van köztünk, és órát ad, és közben esetleg ír, és amikor ezt feldolgoztam, hogy köztünk mozognak Grecsó Krisztiánék, Petőc Andrásék, akkor elkezdtem őt üldözni az írásaimmal. És ő 19 éves korom óta, tehát 11 éve, lassan kint 12 éve folyamatosan a mutatóját az én irodalmi tevékenységem ütőerén tartja, és mindig mondta, hogy itt az idő, hogy rendezzél össze egy kötetet, mert most már van annyi novella. Lehet válogatni, a gyengébbeket ki lehet dobni a kukába, tessék szíves ezt összerakni. Össze is raktam, át is küldtem neki, és mondta, hogy hát, ez így nagyon nem lesz jó, mert ugyanarról beszélsz mindig, úgyhogy ebből regényt kell csinálni. És mondta, hogy biztos, hogy nem. Hogy én arra nem vagyok készen. Tehát abban biztos voltam, hogy az első könyvem az sikerületlen lesz, de hogy még ilyen nyilvánvalóan is, hogy nem tudok regényt írni, azt én nem vállalom. Aztán megvállaltam.
És miért? Akkor mi volt az utolsó momentum, amire azt mondtad, hogy jó, akkor ez regény lesz. Vállalod.
Eltelt e között a Petőc Andrással folytatott beszélgetés között, és a Szarka Károly szerkesztőmmel folytatott beszélgetés között 2 év. Egyszer csak megszólalt a telefonom, akkor szerintem az Élet és Irodalomban jelent meg egy írásom, és megcsönött a telefonom, vagy megpittyent, mert írásban kaptam SMS-t, vagy Messengeren, már nem emlékszem, és írt a Szarka Karcsi, hogy a Noran Libro kiadó kiadná a regényemet, aminek a részletét éppen megjelentettem. Hát és akkor pontosan tudtam, hogy ez a regény nincs. Hát töredékek vannak meg belőle, és egyszer Bereményi Géza mesélt nekem egy interjú alatt arról, hogy hogyan kezdett el írni. Nagyon jó sztori egyébként, nem biztos, hogy szó szerint tudom idézni, de azt mondta, hogy egyszer azt hazudta, hogy neki vannak írásai, és nagyjából másnapra virítania kellett novellákat, és ez egy kemény éjszaka volt. Na hát én is ezt csináltam, hogy én azt mondtam, hogy jó, tulajdonképpen ez már 70%-os, hát akkor volt 20.
15 éves korod óta írsz már igazából olyan novellákat, ami végül ebben a könyvben is helyet kapott, vagy szerepet kapott. Ez apropója, hogy miért pont most, tehát, hogy nem 15 éves korodban, vagy hamarabb, hanem 30 éves korod előtt jelent meg maga ez a regény, az a pillanat az miért most, vagy arra pusztán az a válasz, mert azt mondta az egykori mentorod, vagy még mostani mentorod Petőc András, hogy Anna, most már pedig egy könyvet illendő lenne összeállítani?
Igen, ő úgy volt, hogy ezen túl kell lenni. Ha jó, ha rossz, írok, van már annyi anyagom, meg kell futtatni azt kiadóknál, ami nagyon rossz benne, azt nyilvánvalóan a kiadók és a szerkesztő kigyomlálja belőle, de hogy ő pontosan tudta, hogy szeretnék író lenni egyszer. Egyébként ezzel hadilábon állok, hogy az ember mikortól nevezheti magát írónak, ha látom leírva azt, hogy műsorvezető vagyok, azt nagyon szeretem látni, az is egy nagy álmom volt, de azért az íróságig szerintem nem jutottam még el.
Szerinted mikortól válik íróvá egy író?
Ezt a saját történetemen keresztül tudom, hát azt hiszem végigvenni valahogy, mert hogy én ezzel hadilábon állok, attól, hogy megjelent egy könyvem, vagy megjelent szerintem 30 környékén novellám, és egyébként jó lapokban élet és irodalom, forrás, tiszatáj, az álmaim voltak ezek az irodalmi folyóiratok. Én nem is igazán szeretem látni, hogyha a nevem mögött ott van, hogy író. Valahogy nem érzem egyébként indokoltnak, vagy...
Mert még nem hiszed el magadról?
Nem, szerintem attól, hogy X mennyiségű publikációd van, azért még nem tartozol azok közé, akiknek joggal és okkal van ez a nevük mögött, és adott esetben szerintem nem is foglalkoznak vele, mert ők már ott vannak, hogy nem is kell odaírni a nevük mögé. És hogy milyen küzdelmes ez az út, és hogy egyáltalán ez csak neked számít-e, vagy csak te hiszel-e abban, hogy van helyed ezen a pályán. 19 éves voltam, amikor a Magyar Író Akadémiára beiratkoztam. 18, mert még középiskolás voltam, és szombatonként felültem a buszra a Dunai városban, és szépen eljöttem a MÜPÁ-ba, és a MÜPÁ-nak az alsó egyik termében voltak ezek a kurzusok, és ott például Grecsó Krisztián is tartott nekünk órát, Jókai Anna tartott nekünk órát. És a második fél évre kellett egy mentort választani, aki utána foglalkozik veled, és aki az utolsó szövegedet, ami a vizsgamunkád, értékeli. És én Grecsó Krisztiánt választottam. Hát és ő nem kevesebbet írt, mint hogy pálya alkalmatlan vagyok, sokkal szebben fogalmazta ezt meg, de a lényege ez volt az ő értékelésének, hogy hát, hogy ezt nem biztos, hogy ilyen módon folytatni kell, hogy ebben mégis sok-sok energiát kell tenni, de hogy nem volt annyira biztató.
Az inkább, akkor egy arcolcsapás volt neked?
Hát én egy elég küzdő alkat vagyok. Uh-huh. Elég küzdő, versengő, tele megfelelési kényszerrel, úgyhogy ez engem nemhogy eltántorított, és a Krisztiánnak mind a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy akkor megkaptam tőle. De tényleg nem ezt írt, hogy pálya alkalmatlan, csak én ezt így raktam el. Nekem ez így volt motiváló. És innentől kezdve 7 éven keresztül Grecsó Krisztián az ő nyilvános élet és irodalom e-mail címére évente minimum 2 küldtem írást, és ő évente minimum 2 írt vissza, hogy sajnálom, ezt nem tudom itt tartani közlésre. Semmi, ezt már nem írta túl, hanem elutasított. Aztán a 7. év végén, soha nem felejtem el, nyár volt, ebédeltem, akkor is éppen ezt a megtörtént ez az elküldés, és rá 2 hétre telefon, látom, hogy e-mailt kaptam Grecsó Krisztiántól, hát már szinte mormoltam magamban, hogy nem tudja ott tartani közlésre, és megnyitottam az üzenetet, és az állt benne, hogy nagyon szépen köszönöm, néhány hónap múlva közöljük az írást, kedves Anna. 7 év! Én ennyit még semmiért nem küzdöttem. Tehát annyira szerettem volna az élet és irodalomban megjelenni, nem azért, hogy ott lássam magam, hanem hogy elérjek odáig, hogy olyan minőségű a szövegem, hogy megjelenhet a nagyok között. És ez meg is történt 2017. december 8-án, ha minden igaz, igen.
Mondhatni, a Mikulás hozta.
Tulajdonképpen a Mikulás hozta. És hát az csodálatos volt, de hogy akkor sem éreztem én ám azt, hogy na most író lettem, hanem hogy megint sikerült egy kicsit fejlődni, és kicsit előrébb lépni. Fogalmam sincs, hogy hány könyv kell ahhoz az én lelkemnek, hogy nem bántsa a szememet, hogyha azt látom a nevem mögött, hogy író.
Meg azt, hogy mennyire számítanak a külső visszaigazolások abban, hogy te elhidd magadról, hogy akár jó író vagy például, vagy jó műsorvezető.
Vagy hogy kell ez a címke. Vagy elég az, hogy szeretik a könyvem. Nemes Anna műsorvezető, vagy Nemes Anna címke nélkül könyvét.
Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát.
Amikor a könyved már megtalálható volt a könyvesboltok polcain, és ugye bárki elolvashatta, akkor mit éreztél? Volt benne egy ilyen belső feszültség, vagy izgatottság, hogy úristen, ez az első regényem, és ez most már mindenki számára elérhető. Én írtam, vajon milyen lesz a fogadtatás? Szeretni fogják? Utálni fogják? Hogy érezted?
A környezetem rettegett, hogy mi lesz, hogyha a kezembe kerülnek a kritikák. Én nagyon vártam ezeket a kritikákat, biztos attól féltek, hogy rajtuk csattan az ostor, hogyha nagyon rosszat kapok, és egyébként nem azt mondom, hogy fele-fele, 70-30 volt az arány, 30% volt a kritikáknak azon aránya, ami mondjuk nem, egyáltalán nem volt dicsérő, sőt. És én azokat még jobban is szerettem, és nem kitakarva soronként olvastam és rettegve, hanem tanulni akartam azokból a véleményekből. Nem volt bennem se félelem, se semmi, tényleg. Uh-huh. Nagyon vártam azt a pillanatot, jól esett a negatív kritika, még jobban esett a pozitív kritika, a moly.hu-t tartom a legkönyörtelenebb felületnek, ott is kaptam hideget, meleget, de hát ez ilyen.
Akkor igazából építkezel ezekből.
Igen.
A kritikákból.
Igen, én nem vagyok egy sértődékeny alkat.
Megmarad benned valamelyik, akár most pozitív, akár negatív, a kritikán közül?
Valakinek nagyon nem tetszett a borító. Azon például elgondolkoztam, hogy kellett volna, vagy lehetett volna más a borító, de nagyon köd. Ez egyébként egy fotó, és erről a fotóról írtam is egy bizonyos részletét a könyvnek, és ezt a fotót egy számomra nagyon kedves ember készítette, úgyhogy rájöttem, hogy hát ez megint a szerzői önzőség, hogy lehet, hogy nagyon sok embernek nem tetszik, vagy lehet, hogy néhány embernek nem tetszik, de nekem ez így volt fontos, nekem ez a mű így lett kerek. Például ezt megjegyeztem, és azon elgondolkoztam, hogy most sikerületlen vagy sem. Ez a borító, és arra jutottam, hogy hát a hír szent, a vélemény szabad, neki nem tetszett.
Aki még nem látta soha a könyvedet, a borítón kék felület, és akkor van rajta egy csigaház. De ez a csiga nem mozog igazából, hanem olyan, mintha nem élne, és csak a házában lenne. Azt hiszem, a nyugati környékén jár Eszterke, több száz fehér csigát lát, ami rátapadt a kerítésre, és akkor azt írja, hogy a csigák a nedves lapokon indultak el, majd másnap a kánikula ráégette őket a kerítésre. És itt aztán bejön egy másik történet, ami pedig a párkapcsolat, úgy menekültem előled, mint a csigák. Nekem sem jött össze.
Hát ez így megtörtént, ahogy ott leírtam. Ezek a csigák tényleg százával ott voltak, OSB, kékre festett OSB lapokon. A West End mellett van egy nagy parkoló. És azt a parkolót OSB lapokkal kerítették körbe, és most szerintem szürkék, de most nagyon régen néztem el arra felé, lehet, hogy most egyébként drótkerítés van, nem tudom, de akkor abban az évben ilyen gyönyörű szép királykékre festett OSB lapok voltak, gyakran jártam át ebédelni arra felé, úgyhogy sokszor megfordultam ott, és mindig megnéztem, hogy de szép kék, ennyiben maradt a történet, és akkor voltak, szerintem augusztus környékén hatalmas esők, szinte árvízszerű elöntötte Budapest belvárosát, és ennek az egyik esős napnak a másnapján délelőtt láttam, hogy elképesztő mennyiségű fehér kis mini csiga lett el. Nagyon szép volt, mint egy festmény. Ezeket a lapokat, és meg is mutattam másnap valakinek, de addigra újra itt volt a forróság, iszonyatosan meleg volt, és nézem ezeket a szegény csigákat, hát nem sok élet volt bennük, az egyiket le is törtem, nem tudom máshogy mondani, leszedtem volna szegényt, hogy megnézzem, mi a helyzet odabent, de már letörtem, mert ráégette a nap. Meghaltak, vége. Tehát az ott egy csigatemető lett. És ezen gondolkoztam, hogy csóri csigák ott nagy hittel mentek fölfelé azon a lapon, nem tudom, hogy hova szerettek volna eljutni, de előjöttek. Nedves volt az idő, és tele reménnyel ott mentek, és másnap, szerintem nagyjából egy nap, fél nap tehetett el, másnap ráégtek ezekre az OSB lapokra, és én teljesen kikészültem. Együtt éreztem ezekkel a csigákkal, vagy nem tudom, és tudtam, hogy erről fogok írni, és ott készítettünk is jó sok fotót, és az egyik fotó került végül a borítóra. De nagyon sokszor írok így egyébként, hogy látok valamit, amit vagy teljesen kiborít, vagy örökre beleég az agyamba, a retinámba, és nem tudok vele nem foglalkozni, addig, amíg le nem írom.
És a csigának más szimbolikus jelentése volt a regényben, vagy pedig a regény történetében, fonalában? Értem itt arra, hogyha itt megengedsz egy gondolatot, nekem az az érzésem volt, ugye a könyvednek a címe az, hogy Előled. És kíváncsi voltam, hogy vajon ki elől. Aztán én úgy értelmeztem, és azt gondoltam, vagy azt gondolom, hogy a Eszterke a nagyanyja elől, az anyja elől, az apja elől, a párkapcsolata elől, tehát, hogy majdnem mindenki elől, aki ebben a regényben szerepel, és valahogy úgy érzem, hogy egy picit ilyen csigalaksúsággal, de hátrahagyta ezt a futást, akár a múlttal való, tehát, hogy most már érett arra, hogy a múltjával szembenézzen, és amik események ott történtek, azokat a helyén kezelje, és hogy túllépjen ezen.
Hát te egyébként akkor te többet látsz az Eszterben, mint amennyit én. Én pont azt látom benne, hogy nem, tehát a probléma feldolgozás, mint olyan, az neki nagyon-nagyon messze van, nem képes szembenézni semmivel, lelép. Amiről már az előbb is beszéltünk, hogy ő egyszer csak kész, szedi a sátorfáját, még elmegy a nagyanyjához, pár dolgot összeszed, és egy ilyen klasszikus kisgyerek, pedig azért már felnőtt, fiatal felnőtt, 25 éves ez a nő, és mint egy dedós kamasz gyerek, ő lelép, és elmegy világgá.
Nekem nagyon nehéz volt amúgy elvonatkoztatnom, amikor olvastam a könyvet, egyes szám első személybe írtad, de Eszterke a főhős, nem pedig Nemes Anna, és nagyon nehéz volt elvonatkoztatnom, hogy azok, amik történnek, azok a visszaemlékezések, azok mennyire történnek Eszterkével, mennyire a képzelet szüleménye, és mennyire Nemes Anna életében valós dolgok vannak jelen. Ettől nem tartottál annak idején, amikor elkezdted írni, vagy megírtad, hogy majd esetleg pont amiatt az egyes szám első személy miatt az olvasók párhuzamot vonnak, és nehéz lesz ettől amúgy távol tartani őket.
Vagy szerintem ez óhatatlanul megtörténik. Annyiszor ültem már abban a székben, ahol most te, és kérdeztem első köteteseket erről, és hát mindenkinek benne van. Nem tudom, mert nem értek én ehhez annyira, és nem vagyok irodalmár, és nem vagyok irodalomtörténész, de azt gondolom, hogy azért az első próbálkozások, az első novellák, első versek, első kötetek, azok annyira belőle táplálkoznak, hogy ott akkor is azonosítanak vele, hogyha egy fél mondat nem történt meg veled. Főleg, hogyha egy szem első szemében írod. Ami pedig az én történetem, én azt vállalom ebből, azzal nincsen probléma. De hogyha én valóban ez az Eszterke lennék, akkor biztos, hogy nem ülnék itt. Tehát ő tragikusan rosszul van. Uh-huh. Tehát ő soha nem lesz jól. Azért is nem írok folytatást ennek a történetnek, mert ez a nő véget ért. Ő nem képes feldolgozni a traumáit, ő a vesztébe rohan, azt gondolom.
És azért azt meg kell jegyeznem, hogy a komorság, nyomorúságos lelki történetek ellenére azért a vicc irónia, szarkazmus is szerepet kap a könyvedben. Csak hogy mondjak egyet, ami nekem nagyon megkapó volt, a Szódás Miskától hozott húsvéti nyulak története. Na ott, amikor ezt olvastam, mondom, ez az én Annám, az a vicces Anna, akit ismerek, az visszaköszön amúgy a regényben is, mert hogy ott leírod a nyulak sétáltatását, kilátástalan hajsza, és leírod, hogy a nyúl rohant elől, a nyúl után az anyám után meg én. És aztán még azt is hozzáteszed, hogy a szomszédok később elárulták a húsvéti alkalmak után, hogy ők a húsvétot leginkább azért várták, mert ilyenkor a tévét kikapcsolták, és várták a műsort, vagyis azt a műsort, amit az anya, illetve a nyulak nyújtanak neki.
Na hát, amikor szerintem úgy érzette, aki ismersz engem, hogy velem találkozol, na, akkor vannak az én élményeim, szinte szolgaian szövegbe foglalva, mert ez a történet, ez valóban megtörtént. Biztos, hogy valamit változtattam rajta, mert nem emlékszem szó szerint arra, hogy amikor 5-6 éves voltam, mi történt ott, de mindig voltak nyulaink, és mindig a helyi szódástól jöttek azok a nyulak. Az borzalmas volt, mert anyukám, hát hogy mondjam szépen, ő nagyon-nagyon megengedő. Tehát ő a nyúlnevelésben is extra liberális volt, és úgy gondolta, hogy a nyúl a ketrecben szomorú, ezért a nyúlat esténként meg kell sétáltatni, de hát a nyúl túl boldog lett, és magad visszavenni a ketrecbe.
szerintem egyik nagy erősséged az ellentétpárok. Eszterke leírja a nagyanyjánál való létét, azt, hogy ott milyen illat volt, amikor oda mindig a házba belépett, és azt írja a regénybe Eszterke, ugye, hogy zöld borsó leves illata, valamint a napsütötte friss, ropogós ágydemű illata. Majd utána rögtön azzal folytatja, hogy bezzeg a falak szarból tapasztottak. Eszembe jutnak a virágágyások, ami gyönyörű, szép, pompás, fehér, de azért tündököl, persze, mert emésztőgödör van mellette. Ezeket tényleg így látod a való életben is, vagy így jelenik meg számodra, vagy tudatosan alkalmazod az ilyen jellegű technikákat? Ez a kicsit napsütötte, majd aztán vissza.
Hát én kevésbé vagyok egy romantikus alkat. Hát, hogy meglátom, hogyha valami szép, de azért mindig mögé nézek, hogy tényleg, hogy ott van egy ilyen tökéletes szépség, vagy azért azt meg lehet fordítani, úgyhogy ez nálam nem is szerkesztési elv, vagy szövegalkotási módszer, hanem én így látom a világot tényleg. Nem, nagyon nehéz engem elvarázsolni. Sőt, szinte inkább nem is a szépet keresem, hanem mindig azt, ami egy kicsit érdesebb, az engem jobban érdekel.
Mondj erre egy példát, mi az, ami utoljára adta ezt az érdességet, vagy ami elvarázsolt?
Most, amit mondtál egyébként, az pedig a szülőházamnál van egy virágos kert, a szülőházam előtt, Dunajvárosban van egy virágos kert, és az egyik csodálatos volt, tényleg. És ránéztem, és így elmosolyodtam, hogy gyönyörű, de alatta van az emésztőgödör, úgyhogy tudjuk, hogy ezek nekem milyen élményeim. Mindig. Most nem tudok egy friss élményt mondani, de ez nagyon benne van például, ez a virágos kert, és hogy miért is szép az.
Mondok akkor most ilyen szorongóbb, vagy nyomorúságosabb, vagy kegyetlenebb aspektusokat a könyvből. Kegyetlenségek például, hogy a vemhes őz, amikor kést vágnak bele, és kiderül, hogy ott két kisláb kikandikál. Vagy ahogyan érzékelteted a katica bogarat, amikor
velük mit csináltam?
Bottal szétropogtatjuk, és ugye a narancsárga lé folyik ki belőle. Vagy Annus néni története, aki az akácosba jár szülni, és a csecsemőket magára hagyja, és ők ugye meghalnak, vagy a hörcsögöt lehúzni a vécén. Akkor, amikor Eszterke kivette a halat az akváriumból, tetszett neki az, ahogy a hal vergődik, majd utána még a szájába is vette. Hogy ezek az élmények, amik a könyvben szerepelnek, ezek milyen indítatásból, vagy hogyan kerültek, kaptak helyt, vagy szerepet a regényedben?
A vemhes őz, igen, hát úgy kezdődik a könyv. Én az életemben nem voltam vadászaton, soha. De nagyon sok vadásszal forgattam, és nagyon szeretem az ő zárt, és ilyen nekem dohos és régi és nagyon vonzó világukat, de sokszor elmondtam, hogy én nem szeretnék se bal, se jobb oldalra állni ebben, se nem szeretném képviselni azt, hogy szegény állatok, sem azt, hogy de igen, és ki kell lőni, mert vadgazdálkodás. Én nem tudok ebben dönteni, azt tudom, hogy kiülállóként ránézni erre a nagyon egységes és régi és izgalmas és kicsit vad világra, engem az vonz nagyon. Uh-huh. És de hogy még a rapsickodásról sincsen élményem, amit az apja csinál ennek a nőnek, az Eszterek az apja a könyv elején. Tehát az orvadászat. Annyi történetet hallottam vadászoktól, vadászok barátaitól, például ezt is. Ez egy, ha jól emlékszem, akkor ez is egy megtörtént eset, hogy rapsickodtak, és ott hagytak egy vemhes, kilőtt őzet, amit nem szabad megcsinálni, nem lehet kilőni. Uh-huh. Vemhes állatot, ha jól tudom, talán csak ha beteg, nem tudom a szabályokat. És ez a történet is velem maradt, és hurcoltam, és görgettem, és tudtam, hogy le kell írnom. Azt is vadász mesélte nekem, hogy tele vannak kullancsal ezek az állatok, tele. Uh-huh. És amikor kilőjük őket és elpusztulnak, akkor özöllik százával belőlük kifelé a kullancs. Ezt is elképzeltem, és Jézusom, milyen kép ez? Uh-huh. És miért nem láttam én ilyet? Egyáltalán elviselném, hogyha látnám, és beírtam a Google-be. Már nem tudom, hogy mi volt a megfelelő kereső szó, de találtam ilyen képet. Borzalmas. Uh-huh. Elviselhetetlen. És akkor ez is bennem maradt, mint a csigák, hogy erről biztos, hogy írni fogok, mert legalább akkor így részese lehetek ennek a Hát borzalmas élménynek, de ez engem érdekel.
Borzalmas élményről pedig eszembe jutnak a csúnya szavak, amiket te használsz, a csúnya beszéd, amiket te használsz a regényedben. Na, mert Sanna való életben is csúnyán beszél?
Igen, és nem találkoztam még olyan emberrel, akinek a kutya rúgja meg a legcsúnyább elszólása. Én nem vagyok a híve a szövegben a képmutatásnak. Tehát bizonyos helyzetekben nem mondjuk, hogy a kutya rúgja meg, uh-huh. és kész. Nem mondjuk. És ha már őszinteség és szöveg, akkor a szöveg tényleg legyen nyelvileg is őszinte. Az öncélú káromkodást azt nem szeretem, uh-huh. hogyha valaki attól akar nagyon modern és nagyon közvetlen lenni az olvasókkal, hogy minden kötőszava valami káromkodás, annak szerintem nincsen helye. De bizonyos helyzetekben, hát de most csak tőled kérdezem meg, hogyha belerúgsz a szekrénybe, ne mondd nekem, hogy valami nem hagyja el a szádat.
Hát de, hogyha legközelebb belerúgok a szekrénybe, akkor felhívlak és elmesi.
Igen, úgyhogy a káromkodásról nekem ez a véleményem.
De van neki akkor helye. Igen. Azt gondolod, és azt ki is kell mondani, igen. vagy le is kell írni ilyen esetben.
És még a hörcsög lehúzását jegyeztem meg az előző felsorolásodból. Ott például nincsen, hála a jó Istenek, hörcsög lehúzós, vécén lehúzós élményem, de volt egy hörcsögöm, Márton Ábel, egy törpe hörcsög, szürke, és ő eltűnt, és valószínűleg megette a macskám, Schumacher, de nem tudtuk felderíteni soha ezt a bűntényt. Nem jártunk a végére, viszont a nagymamám nagyon sokszor aludt az én szobámban, és szegény, mindig azzal kínosztuk, hogy bizonyára ő tüntett el, és lehúzta a vécén, de ez nem így volt, csak gonoszkodtunk vele, ne arra úgy, mama.
Könyved elolvasása után az jutott eszembe, hogy ebben az évben, vagy az utóbbi időben három olyan könyvet is olvastam, aminek a szerkezete, története miatt valahogy beugrott a könyved. Az egyik a Szabó Magda, az ajtó, neki a líraisága, mert hogy a te könyvedben is szerepel ilyen részt, főleg amikor a nagymamádról mesélsz, vagy a nagymamájáról mesél Eszterke. Aztán ugye van a Kepes Andrásnak a Boldog hülye és okos depressziós, mert hogy ő olyan ismeretterjesztő dolgokat mutat be a könyve által, ami nekem is újdonság volt, és gazdagabb lettem által. Itt az útleírásokra gondolok például, vagy mondjuk egy-egy ételnek, vagy egy-egy történelmi eseménynek a magyarázatára. A másik pedig, ami eszembe jutott, Halász Rita, a Mély levegő című könyv. Komorság miatt, valamint az erős szóhasználat miatt nyers, és amúgy a csúnya beszéd miatt. De nem tudom, hogy te ezeket a könyveket, nyilván ebből kettőt talán nem olvastál, akkor hát, még, amikor a könyvedet írtad.
Akkor ezek még meg sem születtek, igen.
Mi az, ami hatással, vagy ki az, aki hatással volt rád és az előledre?
Nem tudom, hogy a szövegre milyen szinten voltak hatással, de a legmeghatározóbb olvasmányaim Szelinger szinte összes műve, de hogy egyet kell választani, ez az Abhegyező és az Abhegyező Holdenje. Szerintem egyébként Holden nagyjából annyira elveszett és felháborodott és csapongó, mint az én Eszterem. Az a nagy különbség, hogy az a Holden 15 éves kamasz, ez a dolga, az én Eszterem pedig egy 25 éves fiatal felnőtt. Tehát ezért mondom, hogy szerintem ő neki annyi az én Eszteremnek. Úgyhogy ha akkor mondjuk legyen az Abhegyező az egyik. Ami még meghatározó könyve az életemnek, és a könyv, a Szerb Antal Utas és Holdvilág. Csak reménykedni tudok, hogy hatott rám Szerb Antal, mert ő gyakorlatilag a mindenem. Szerintem ez a két könyv az, ami nagyon sokat jelent nekem. Aztán, ha még kedvencet kell mondani, akkor Földes Jolán, Halászó Macska utcája, 18 éves lány történet emigrációban, Párizsban, egy családtörténet. Szerintem még ez is hathatott rám. Uh-huh. Igen. De a felsoroltak, fele nem tudott, mert akkor még igen, nem született akkor meg. Én inkább ezeket mondanám, de érdekes, hogy ezekkel kapcsolod össze.
Kiből mit hoz ki.
Igen.
És meg itt zárszóként, hogyha Eszterkére visszatérünk, ugye a regényed főhősére, szerinted mi az, amit megtanult Eszterke magáról, a világról, a férfiakról, a könyv végére?
Nem tudom, hogy megtanulta-e azt saját magáról, hogy ő nagyon elveszett. Nem tudom, hogy ezt a tanulságot a 9. nap végére a magáénak tudhatja, de én nagyon örülnék, hogyha ez a karakter tudná, hogy baj van. Csak hogy ugye az talán az utolsó mondat az, hogy egy könnyű vacsorára hívja az a férfi, akinek a kurzivált részekben folyamatosan üzenget. Tehát, hogy ő nyilvánvalóan elmegy erre a könnyű vacsorára, és kezdődik az egész tragédia előről. Csak az apja már meghalt, ugye vele a bántalmazó viszony ilyen módon félbeszakad, de a bántalmazó szerelmi viszony pedig minden bizonnyal visszatér.
Lesz folytatás?
Nem. Második könyv lesz, a címe megvan Demerung, és volt is hozzá egy vázlatom, és nagyon határozottan tudtam, hogy miről szeretnék írni, de ezt kidobtam a kukába, ebből egy betű nem maradt meg, teljesen más koncepció, csak a címet tartom meg, úgyhogy Demerung a következő, és egyszer majd megírom.
Kíváncsian várjuk. Ezt a hallgatók nevében is mondhatom most. Nemes Anna volt a saját műsorának a vendége Előlet című regényével. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Könyv Mosta. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.